Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Bár az utóbbi években egyre többen olvassák, mégis a mai napig a ponyva irodalom között tartjuk számon. Miért olyan népszerűek napjainkban a romantikus, erotikus regények? Erre a kérdésre keressük a mai podcastban a választ. Köszöntjük Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Mielőtt azonban szakértőkkel vitatnánk meg a kérdést, előtte felhívtunk egy olyan írónőt, aki kifejezetten ilyen romantikus, erotikus regényeket ír.
Nagyon sok olvasón keresi az N.L. Green könyveket. Mit is kell tudni N.L. Greenről, vagy aki mögötte van?
Valójában az igazi nevem, Debesélő Vibor Elsőbet, Szolnok megyében születtem, nem készültem írónak, sodróztam az áról, valójában a kislányom születése után vágtam ebbe igazán bele. Középiskolás koromban is nagyon sokat olvastam, de ettől függetlenül nem gondoltam azt, hogy én valahaíró leszek.
És mikor dőlt el?
Amikor a kislányom megszületett, és nagyon sokat olvastam akkor is, szinte faltam a könyveket. Sokszor akkor az embernek egy olyan érzése, hogy ezt a történetet másképp is meg tudta volna írni, vagy ebből többet lehetett volna kihozni. Akkor jött el a pillanat, amikor én itt elkezdtem magamnak kirogatni ilyen történeteket, amit megosztottam egyébként egy Google-os csoportba, ahol az olvasók elkezdtek arra biztatni, hogy szerintük ezt meg kellene mutatni egy kiadónak. Természetesen ez nem azonnal történt, mert én megkértem a segítségét, kértem, akik segítettek egy kicsit olyan állapotba hozni ezt a kéziratot, hiszen nem értettem hozzá, hogy az egy kiadó úgy kicsit komolyabban vegye, majd leadtam egy kiadónak. Végül is így indult el az én életutam, egyébként magánszerzőként kezdtem, és utána lettem saját szerzőjük.
Mondta, hogy falta a könyveket előtte, és hogy sokat olvasott. Ilyen jellegű könyveket, vagy milyen könyveket olvasott előtte?
A mai napig nem ezen a pályán olvasok, tehát nem ezt a zsánert olvasom, ami az enyém, hanem sokkal inkább érdekeltek a történelmi könyvek, vagy a krimi, a thriller. Nagyon fura, hogy ezen a romantikus vonalon ragadtam meg. Nem mondom, hogy nem olvastam ilyen könyveket, csak nem ezek voltak, amik igazán megragadtak.
Miért pont ilyeneket kezdtél el akkor írni?
Valószínű, az lehetett az oka, én mindig ezt mondom, hogy amikor a lányom ide 2 éves lett, akkor egy ilyen hormonokkal teli időszakot éltem, tehát mint nő, és valószínű, hogy az emberben beindul a fantázia dolgok, és elkezdtem írni egy ilyen romantikus történetet, és utána már adott volt, hogy ezen a pályán ragadok, de egyébként ez nem teljesen igaz. Az utolsó sorozatom előtti utolsó 4 könyvem az inkább krimi volt. De igyekszem ilyen akcióval, krimivel megtoldani a dolgokat, hogy utalmasabb legyen a történet.
A férjed elolvassa a könyveidet?
Kettőt olvasok fel. A kettő olyat, amiről tudja, hogy számomra életutamból kiadóan is fontos. 10 évig voltam behajtó, és hát ugye ez is egy ilyen fontos része az életemnek.
Mennyire észleled azt szerzőként, íróként, hogy ezt a romantikus, erotikus irodalmat a ponyva irodalom közé sorolják? Ez zavaró, vagy igazából el kell fogadni, hogy mondjuk az emberek többsége ide helyezi?
Külföldön sokkal jobban megbecsülik a romantikus könyvírókat, mint Magyarországon. Kicsit itt úgy tűnik, mintha perifériára szorultunk volna, és csak a történelmi és a szép irodalom lenne az, ami igazán kiemelnek, de én úgy gondolom, az emberek többsége vágyik ezekre a zsánerekre, hiszen nagyon sok mindenkinek nem adatott meg az, hogy kiteljesedjen, és ezek által a könyvek által egy kicsit kiszabadulunk a hétköznapokból, a mostokból, egy olyan világba kajúzoljuk el az olvasókat, ahol ők is átélhetik ezeket a dolgokat. Én nagyon örülök neki, mert egyáltalán nagyon sok pozitív visszajelzésem van olvasóktól, és nagyon sok ötletet kapok, hogy milyen eseményeket vagy történéseket tudnék feldolgozni, hiszen ahogy előre haladok korban, már egészen más témákat kezdtek el feldolgozni.
Nem illik ilyet nőtől kérdezni, de most utaltál rá, muszáj megkérdeznem, hova helyezzünk korban téged?
Én a 30-as korosztály képviselem, annak is a második felét. Így bátran mondhatom, hogy azért van az én mögöttem is elég sok minden, és úgy gondolom, hogy az olvasóknak is ugyanez az életpályája. Tehát mindenkiben vannak olyan válaszoknak, amik úgy fontosak, hogy eldöntsük, hogy merre haladunk tovább, és általában ennek ilyen egyformák így koronként. Tehát, hogy tudjuk, hogy a 20-as éveinkben keressük önmagunkat, a pályánkat, azt, hogy hova szeretnénk menni. A 30-as éveink eleje az arról szól, hogy igen, szeretnénk magunkat megvalósítani, már nagyjából tudjuk, mit akarunk, és abból szeretnénk valamit kihozni. A 30-as évek második fele, ha minden jól megy, már arról szól, hogy valahol már kezd beérni, amit csinálunk, de ezt szeretnénk tökéletesíteni. És ugye mindaz igaz a családban is, hiszen ha haladunk előre, egyre jobban kitolódik az, hogy az ember mikor alakít családot. És ugye ezeket az életpályákat próbálom én megcélozni, de az én tapasztalataimat is próbálom be.
Említetted, hogy úgy érzed, hogy ti az ilyen szerzők perifériára szorultok, és hogy Magyarországon nem kaptok olyan megbecsülést írók között, mint mondjuk Amerikában vagy külföldön. Ez téged zavar?
Addig nem, amíg az olvasók nem így gondolják. Én azt gondolom, hogy az olvasók minket nagyon szeretnek, mert ez fáj, hiszen én sem érzem úgy, hogy csak erotikus irodalmat írnék. Én mindig mondom, hogy nem ez a lényege a könyveimnek. Az egy másik dolog, hogy az is igaz, hogy az életünk része, és mivel már a 21. században élünk, muszáj ezt elfogadnunk valamilyen szinten, hogy az emberek vágynak is erre, benne legyen a könyvekben, azt hozzáteszem, hogy nem mindegy milyen mértékben. Én sem gondolom azt, hogy ez lenne a könyvek értelme.
Honnan merítesz ötletet?
Mindig máshonnan. Nem feltétlenül mindig én keresem a témát a könyveimhez, sokszor velem szembe jönnek az olyan dolgok, ami beindítja a fantáziámat.
Te már csak ebből az írásból élsz? Tehát meg lehet ebből már élni?
Hogy őszinte legyek, meg lehet belőle élni, és ha szeretnék, akkor meg is tudnék belőle élni, de én túlságosan ilyen nagyon aktív személyiség vagyok, és nem tudok itt belőle, úgyhogy még mindig van cégőmunkám. Már egyre nehezebb egyébként ennek az összeegyeztetése az írással. Néha így úgy érzem, hogy összecsapnak a hullámok a fejem fölött, de tudom együtt csinálni a kettőt, addig nem szeretném egyik.
Egyébként volt már olyan tapasztalatod, hogy ismeretségi körödben, amikor elkezdted ezt írni, és mondjuk valaki olyan kezébe került, aki nem ilyen hozzáállású, és hogy kapták negatív kritikát, hogy miért írsz ilyeneket?
Természetesen. Szerintem ebben a társadalomban az emberek nagyon ítélkezőek mások felett, ahelyett, hogy tudnák, hogy igazán kérdeznének. De ettől függetlenül én úgy gondolom, én nem akarom, hogy befolyásolják azt, hogy hogyan írok, legalábbis addig, amíg ennek sikere van. Én úgy gondolom, hogy azt kell írnom, ami szívből jön.
Tehát akinek nem tetszik, úgyse olvassa el.
Ez így igaz. De ettől függetlenül én nem szégyellem azt, hogy ilyen témák is szerepelnek a könyveimben.
Számodra, mint írónak, mit jelent a könyvtár? Mennyire fontos mondjuk a te munkádban a könyvtároknak a szerepe?
Nagyon szeretem a könyvtárakat, mert van egy hangulata, én szoktam is járni. Ugye meghívásokat nagyon sokszor kapok könyvtároktól, úgyhogy nagyon szívesen megyek is, mert mindig megvan a maga hangulata, és nagyon szeretem, hogy az emberek még mindig járnak könyvtárba, ez engem, megmondom őszintén, hogy felvillanyoz, mert úgy érzem, hogy nem veszett el a remény, mert mindenki azt mondja, hogy az emberek egyre kevesebbet olvasnak, nem járnak könyvtárba. De én ennek az ellenkezőjét tapasztalom az elmúlt években.
Mi a kedvenc könyved?
Na, nagyon sok kedvenc könyvem van, de Ken Follett Katedrális a című könyvet tínédzserként olvastam, vagy megjelenik Ken Follettnek egy új könyve, akkor mindig megyek és azonnal bolyaként szerzem be.
Köszönjük szépen, és akkor most jöjjenek a tapasztalatok méghozzá a könyvtárból.
Kálóczi Bognár Ágnes, könyvtáros kolléga.
Mennyien könyv van a könyvtárban? Sok?
Igen. Egyre több, mert az igény igazából e felé tendál. Elmondom nektek, hogy ez honnan indult. Könyvtáros szemmel. E.L. Jamesnek a Szürke 50 árnyalata jelent meg. És igazából én úgy érzem, hogy innen indult el, hogy egyre több ilyen irodalmat adtak ki. A Szürke 50 árnyalata máshogy mutatja be a szenvedélyt. Az, amikor egy Jane Austen Büszkeség és balit életébe más volt a szerelem, ezekben az erotikus könyvekben nincs tabu, mindent leírnak.
És ezeket keresik a leginkább a könyvtárban?
Igen, nagyon szeretik. Tehát én azt látom, hogy a középosztálytól az idősekig, sőt, férfiak viszik.
Inkább, mint nők? Lehet ilyen különbséget?
Nem, a nők a többség, de viszik férfiak is.
Általában, akik ezt kölcsönzik, azok kifejezetten ilyen könyveket kölcsönöznek, vagy mást is?
Van az a réteg, aki csak ezt, de van, aki keveri. Én azt látom, hogy egyre több magyar szerzős is, és férfi is.
Tehát van férfi szerző is?
Van magyar férfi szerző is, aki most láttam először.
Sok könyvet olvasol, ezt is olvasod. Hova helyezed el ezt a saját olvasmány élményedben?
Lényegében ez egy kikapcsolódást nyújt az embernek. Mondanák egy példát. Én elolvastam Leiner Laurának a Szent Johanna gimit. Ez a giminek a 4 évét mutatja be. Mert visszamentem abba a középiskolás koromba, ugye hát akkor kamaszodik az ember jobban, érdeklődik a másik nem iránt, és ott voltam. Tehát, hogy belehelyeztem magamat oda, és annyira jól esett, hogy visszamehettem középiskolásnak, és én szerintem ezt felnőtt irodalomba is, tehát, hogy belehelyezed magad a történetekbe. Én hoztam azért egy idézetet, ez egy amerikai írónő, Tess Gerichen mondta, ő szerintem miért olvasnak romantikus regényeket az emberek. Azért olvasunk szerelmes regényeket, mert jól akarjuk érezni magunkat a szerelemmel kapcsolatban.
Ennyire egyszerű.
ennyire egyszerű.
Azért egy kicsit többről van szó. Most nézzük meg a pszichológus, a szakember szemével, akivel most beszélgetni fogunk. Az Nyakó Melinda, és arra kérlek, hogy mondd el pontosan, mivel foglalkozol, egy gyakorló pszichológus vagy, de pszichológián belül elsősorban a szenvedélybetegségekkel foglalkozol.
Valóban így van. A fő profil a szenvedélybetegség, de mivel hogy az ember a szenvedélyét nem csak az alkoholfogyasztásban vagy valamilyen tevékenységben éli meg, ugye a mai találkozunk apropójaként a szexualitásban is megélheti, sőt, függőségek között szerepel a szexuális függőség is, vagy a társfüggőség, vagy a párkapcsolati függőség, és gyakorlatilag a pszichológiát bővítettem én ki ígymond szakirányokkal, mind a szexuálterapeuta, mind az addiktológus, és mivel amikor a kliens ezekről a kényes témákról nem feltétlenül tud közvetlenül vagy azonnal beszélni, bár a problémája esetleg égető, akkor nagyon jól jön a képi kifejezés pszichológia, mert leülünk rajzolni, és nyomára eredünk, vagy nyomára jutunk annak, vagy megközelítjük azt az eredeti problémát, amiért találkoztunk, és akkor szép lassan ki tudjuk fejteni, vagy fel tudjuk bontani azt a nehézséget, amivel ő most pont az életének egy szakaszában küzd.
Ugye itt már utaltunk rá, talán az előző beszélgetésekben felmerült, hogy a romantikus-erotikus irodalomnak mióta és miért van ilyen divatja, miért szeretik annyira most jobban, miért népszerűbbek. Itt elhangzott egy szó, hogy nincsenek tabuk, hogy a tabukat döntögetjük. Mondhatjuk azt, hogy most már olyan világban élünk, amikor már nem szeretjük a tabukat, hanem inkább ledönteni szeretjük a tabukat?
Én azt gondolom, hogy tabuk mindig lesznek. Hogy mi lesz a tabu, és mit tabusítunk, az valószínűleg, hogy változik. Általában azokat tabusítjuk, amit a közösség előtt szégyellünk, vagy a közösség nagyon nehezen tolerál. Mindig az egyén sorsától, vagy az egyénnek a, ha úgy tetszik, az eltöltött életében megjelent nehézségektől függ, hogy mit fog tabusítani. Én azt gondolom, a szexualitás az ma már abban az értelemben nem tabu, hogy a közösségi médiába bármikor hozzáfér, és ebben így kinyílt egy kapu. Említeném Lux Elvirát, így a magyar szexológusok nagy asszonyát, akitől talán mindannyian tanultunk, hogy nagyon érdekes és nagyon elgondolkodható az a mondata, hogy régen a szerelemtől várták a szexet, ma meg a szextől a szerelmet. Tehát, hogy akkor most mi is van? Tehát, hogy hol akarjuk megtalálni mi gyakorlatilag a boldogságot a szexben, vagy eszköznek használjuk, vagy a szex tesz bennünk boldoggá, vagy az erotika, itt ugye bonthatnánk le sávokat arról, hogy tulajdonképpen mi is a fontos az életünkben, melyik az az örömforrás, ami kinek hogy és milyen mértékben jelen van az életében, vagy hiányzik.
Mi a véleményed a romantikus, erotikus irodalomról szakmai szemmel?
Itt egy nagyon picit bajba vagyok, mert nyilván, hogy olvasok a szakmámból adódóan is a szexualitással kapcsolatos könyveket, de elsősorban szakirodalmat. Nagyon fontos, mert ugye egy kellemes limonádé egy nyári napon legalább olyan felüdítő, mint mondjuk szilveszterkor egy jól behütött pezsgő. És mind a kettőben felszabadulunk és jól érezzük magunkat. Tehát az adott helyzet, az adott szituáció, hogy akkor megfogadjuk például szilveszterkor, hogy megváltoztatjuk az életünket, és mondjuk a nyári napnál maradva, hogy azt a hölgyet elcsábítjuk, vagy annak a férfinak mégiscsak iget fogott mondani. Az élet akkor jó, meg akkor kellemes, hogyha mindent akkor tudunk használni, amikor ott van az életünkben a helye, és hát akkor kicsit nehézkesebb, amikor ezek így nem találkoznak egymással. Tehát mondjuk télen nem biztos, hogy a jéghideg limonádé, a forró meleg tea helyett kellemes lenne.
És arról mit gondolsz, hogy mi az ok annak, hogy ezek ilyen népszerűvé váltak?
A párkapcsolatoknak az átalakulása, tehát a 21. században, ha tetszik, ha nem, én azt gondolom, hogy más sémák szerint kell majd élnie, és azért mondom a majdot a pároknak, mert hogy még nem alakult ki ez az újfajta jó értelembe vett séma. Tehát, hogy a szerepek átalakulnak, nagyon sok babakocsit tologató apukát látunk, amit mondjuk egy 50 évvel ezelőtt nemhogy elképzelni nem tudtunk volna, hanem esetleg fölháborodtak volna azon, hogy nincs dolga ennek a férfi embernek, hogy ilyet tesz. Ma meg ugye azt gondoljuk, hogy hú, igen, részt vesz aktívan a család életében, és azt gondolom, hogy mi nekünk szakembereknek is, igenis meg kell frissülni, és át kell alakítani az ebbéli gondolkodásunkat, és bizonyos helyzetekben tanástalanok vagyunk, mert hogy nem tudhatjuk az új generációnak az igényeit olyan gyorsan naprakészen követni, hiszen nekünk is vannak beidegzett, vagy hát megkövesedett most erőszóval elképzelésünk a kapcsolati modellekről, hogy ezt így a szakmának és a párkapcsolatokat megélőknek kell majd együtt kialakítani ezt az újfajta kapcsolati rendszert.
Tehát egy olyan változó értékrendű világban élünk, amelyeknek ez is a része.
És változni fog. Tehát a hűség fogalma, a szövetség fogalma, a házasság fogalma, az a fajta közösség, amiben van egy jogi elkötelezettség, egy anyagi elkötelezettség, egy pszichés, egy lelki elkötelezettség, tehát hogy ezeket mind össze tudjuk-e illeszteni. Ez eddig is két különböző értékrendszerrel rendelkező családból jöttek a párok, meg kellett küzdeni a sajátjukkal. Most, amikor még színesebb a paletta, ez bizony azt gondolom, hogy egy kicsit nehezebb. Nincsenek olyan begyakorlott módszerek, amivel egy jó harmonikus kapcsolatot ki lehet alakítani.
Mit gondolsz arról, hogy egy ilyen romantikus könyv, és abban egy erotikus jelenetet, ez egy párkapcsolatban nyújthat segítséget, mondjuk egy válságban lévő kapcsolatban?
Igen. Azért is mondom, mert hogyha például ilyen minőségben dolgozom, akkor akár hiszitek, vagy akár hiszik a hallgatók, szerepjátékokat is szoktunk feladni. Egy krízisben levő helyzetben előhozni mondjuk egy 5 évvel, vagy 10 évvel előtti, vagy 15 évvel ezelőtti én vágyat, tehát mint hogy személynek az én vágyát, és azt megvalósítani avval, akivel krízisben vagyok, igenis, hogy tud segíteni egy párkapcsolaton. Ezt megelőzi egy őszinte beszélgetés, tehát hogy azért a jó erotikához, a jó párkapcsolathoz azért a bizalom mértéke mindig hozzátartozik, hogy mennyire merem és tudom rábízni a másikra magam.
Több a munkád ezen a területen? Tehát többen kérnek segítséget ilyen jellegű problémával?
Hogy visszakanyarodjak a romantikus regényhez, lehet, hogy inkább elolvassák. Elmondhatom, hogy azért, ha nem is mindig ezzel a problémával jönnek, de hogy sikerül felgöngyölíteni, de azt gondolom, még mindig rossz a szó, de ezt fogom használni, szégyenlősek ezen a területen az emberek, de lehet, hogy többen vannak még úgy, hogy még úgy nem akarnak a sajátjukkal szembenézni, és akkor elolvasnak egy romantikus regényt, ott megélik, vagy egy erotikus regényt, vagy jól laknak avval.
Tudnál-e a témában könyvet ajánlani, mondjuk nem csak szakembereknek, amit mondjuk egy átlagos könyvtárhasználó is nyugodtan a kezébe vehet, és megérteni azt, hogy miről is szó, vagy segítene neki megérteni a témát.
Én Philip Roth-ot azért ajánlanám, mert magát az írót nagyra tartom, és neki van a Portnoy Kor című könyv, ami kimondottan ezzel a témával foglalkozik, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit drasztikus, viszont azért tartom jó, amikor, tehát ugye először még a másikra tekintek rá, de hogy elkezdem őt kritizálni, miről beszélek a saját viszonyulásomról. És amikor a saját viszonyulásommal szembenézek, akkor tulajdonképpen tudom, hogy hol tartok én. Nagyon viccesnek tartom a Prüdek és paráznák című könyvet. Nagyon humorosan dolgozza fel a férfi szerepet és a női szerepet. És én még fölírtam magamnak a Lux Elvirát, mindenképpen ugye javaslom, itt, amit említettem is, a férfi sorsok, és van egy amerikai pszichológusnő, aki írt a férfi agyról és a női agyról, ez a két könyvnek a címe. Nagyon szépen végig viszi a szexuális irányultságunkat a nőknél is, a serdülőkortól, a változókorig, és nyilván a férfiaknál is ugyanúgy ez. Mivel szembe kell nézni 40-en túl, 50 felén, és még azon túl is.
Nyakó Melindának köszönjük szépen a beszélgetést, ez volt a Halis Podcast. Legközelebb 2 hét múlva jövünk újabb podcasttal. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.